infláció 5% évfordulóját ünnepeltük, ami ugye október 31-én volt a nagy évforduló, ami az 5% évfordulót adta. Az összóla, ugye a szóla scriptura, ezt tanuljuk meg latinul is, szóla fide, szóla gracia, solus Christus és soli Deo gloria. Azaz, csak az írás, csak a hit, csak a kegyelem, csak Krisztus és csak Isten a dicsőség. Ez az öt nagyon-nagyon fontos gondolat, ami megvolt, és többen láttátok a Luther filmet, hogy beszélgettünk. Talán emlékeztek arra a része, amikor indul a Luther film, és hogy Luther már egy felavatott pap, a katolikus papként szolgál, súrolja a padlót, és állandóan küszködik. Állandóan küzd a vádlással, állandóan küzd a bűntudattal, és rettenetesen fél attól, hogy mi lesz az utolsó ítélet. Ez nagyon jó megfogalma, ez egy nagyon kiváló film, tehát abban az időben nagyon jó összeragott mindent, ami nagyon fontos mondani való volt, és volt benne egy folyamatos küzdelem, egy vád, és szörnyen érezte magát. És utána volt a filmnek a másik része, a utolsó része, annak a legjobb jelenet az volt, amikor ül ki egy réten, és tanítja a gyerekeket, kijön a felesége, ugye, és lehet látni, és ez így van, aki ismeri Luthernek az életét, hogy teljesen felszabadult. Teljesen boldogan, mi volt a kettő között? Megismerte, amiről ő is tanított, az Isten kegyelmét. Erről szeretnék ma beszélni. A kegyelemről. Nagyon keveset beszéltünk erről, mert ennek vannak bizonyos veszélyes részei, sokan túlhangsúlyozzák, vannak az ilyen szuper kegyelem és egyéb dolgok, amikor azt mondja, hogy bármit tehetsz, mert van kegyelem, ez nem igaz, ezt tudjuk. Viszont nagyon fontos, hogy a helyes kegyelemről, a bibliai értelemben kegyelemről beszéljünk és gondolkodjunk. Úgyhogy ebből az öt szólából mondta talán a középső lelmű, és nem is a során a lényeg, hogy egyedül kegyelemből. Kegyelemből üdvözség. Ugye ez azért is nagyon fontos, mert a reformációnak nagyon, ez az öt gondolat is nagyon fontos volt, de még két-három gondolat nagyon kiemelnék. A mai napig sajnos még mindig aktuális az üzenet. Ugye a reformációnak a legfontosabb üzenet az volt, hogy az egyháznak nem az a dolga, hogy az Isten és az ember közé álljon. Mert ez régen is így volt, és ma is így van, mert semmit nem változott. De egyháznak egész más feladata van. Ugye az új szövetségnek a egyik legfontosabb üzenete, hogy az Isten az emberrel közvetlen kapcsolatba került, és ezt az fantasztikus jó hír nem szabad, hogy bármi is meg elhomályosítsa. És ez nem tribilális, még ma sem. Tehát ez nagyon fontos hangsúlyozni. A másik, ami szintén a reformátoknak óriási gondolata volt, hogy gyakorlatilag az ember nem tudja magát megváltani. Tehát ez egy kulcskérdése a keresztény gondolkodásnak, hogy az ember bármit tehet, nem tudja, szükségünk van a megváltóra. És ez csak egyedül Jézus Krisztus, ez az öt szólének az üzenete. De menjünk tovább, tehát igazából amiről ma szeretnék beszélni, az éppen ez a kegyelem. És maga a kegyelem szó és a magának a kegyelemnek a megértése, úgy gondolom az is megér egy kis időt, hogy egy picit vizsgáljuk meg, hogy pontosan mit is jelent, és most nagyon koncentrálunk arra, hogy a helyes bibliai értelemben vett kegyelmet próbáljuk megfejteni. Ugye először is maga, ha kimondunk egy szót, hogy kegyelem, vagy Isten kegyelme, hogy mi az, ami bennünk van. Nagyon sokféle zavar van a szókönyvben, nagyon sok mindenre használják a kegyelmet. Egész másra használja a Biblia, és másra a világ. Ugye van a kettő között némi átfedés, de sokszor elég kevés. Ugye mindenki járt iskolába, és volt olyan szituáció, hogy azt mondjuk, hogy na hát ez egy kegyelem kettes volt. Valaki vizsgázik, elmegy a tanárhoz, hát nem mondjuk semmit, de kapsz egy kegyelem kettes, mit jelent ez? Hát igazából egyest érdemelné, de azért átengedik. Hol találkozunk ugye a kegyelem szóval? Ugye azt is, hogy valaki kegyelem kenyéren él. Tehát ha valakinek nincs bevétele, nincs jövedelme, mondjuk egy koldus, vagy bárki más, azt mondjuk, hogy kegyelem kenyéren él. A kegyelem szónak a körbejárása. Vagy manapság szintén elterjedt és divatos dolog, hogy valakit elnöki kegyelemben részesítenek. Ugye ez akkor valakit elítélnek, börtönben ül, és időnként van egy kis kontingens, akit a amerikai elnök, a magyar köztársaság elnök, vagy bárki más kegyelemben nem érdemel. Ugye mi a kegyelem? Nem érdemelni meg, de mégis megkapja. De nem az érdemeinkkel szerezzük ki. Ugye ez a szó lehet. Az öt szólének visszatérve egy nagyon fontos üzenete, hogy nem tehetünk érte semmit. Tennünk kell másikben, tehát ha valaki megismeri a kegyelmet, az fog tenni a hitéből kapcsolódóan, de nagyon fontos, hogy az üdvösségünkért nem tehetünk semmit. nem érdemel egy hűgész, csak kizárólag a kegyelemből. Csak kegyelem. Ez az öt szó le, ezt üzeni. Erről még később kicsit vissza fogunk térni. De mit értetek még kegyelem alatt? Mi a kegyelem? Mert az ahhoz, hogy fogok arra beszélni, de hiába beszélek, hogy ha nincs mögöttem megértés. És egy mondjatok nekem.
Meg nem
érdemelt jó indulat. Teljesen jó. Még nézzük, halljunk még. Kinek mit jelent a kegyelem? Megbocsátás. Igen, ez is ehhez tartozik. Még legalább egy gondolat. Kegyelem, mit jelent?
Új lehetőség.
Új lehetőség. Igen. Igen, tulajdonképpen úgy lehet ezt megfogalmazni, és akkor most a bibliai kegyelem, ez mindig az, amit mondhatok, a bibliai kegyelemre koncentrálom, hogy a kegyelem az a belső, nagyon fontos, hogy természet fölötti ajándék, mert ugye ez lehet természet is, és erről beszéltünk elő, de a bibliai kegyelem az egy természet fölötti ajándék, amelyet Isten örök üdvösségünk elérése ad nekünk. De a kegyelemnek ugye volt az a világi része, amiről beszéltünk, a kegyelem kettes, meg a elnöki kegyelem, meg stb. De a Biblia, amikor kegyelemről beszél, akkor az egy természet feletti ajándék, hiszen az üdvösség és az örök élethez szolgálat, pedig nem egy földi kategória, hanem természet fölötti kategória. És nagyon-nagyon fontos még, hogy egy picit a kegyelem szót körbejárjuk, és utána majd megyünk tovább a Bibliai példákra és meg a Bibliai részekre is. Öt olyan dolgot szeretnék kiemelni, hogyha már egy kicsit körbejártuk magát a szót, hogy jobban megértsük, hogy az Istennek, milyen az Istennek a kegyelme. Mert az, hogy milyen az embernek a kegyelme, ezt már láttuk, ez lehet tanárban, elnökben, bárki másban, de milyen az Istennek a kegyelme? Az Istennek a kegyelme ez egy olyan jó tett, amely nem érdemelhető ki, és teljes mértékben független minden emberi érdemtől. Ez is ugye nagyon fontos, ez is a reformáció alaptanítása. Ezt most kicsit szétmondjuk, akkor öt dolgot kell megint. Az első, hogy a kegyelem Isten kiéremeletlen és a bűnösök felé szól. Tehát ez is nagyon fontos, hogy a kegyelem mindig a bűnösök felé szól. A második, hogy a kegyelem a megváltást ingyen ajándékként ajánlja fel mindenkinek, aki hisz. A hit és a kegyelem mindenképpen összekapcsolódik. És a harmadik, ami nagyon triviális, de mégis nagyon fontos kiemelni, hogy meg kell értenünk és el kell fogadnunk azt, hogy Isten képes kegyelmet adni, senki más. Erről beszéltünk elől, hogy nincs szükség és nem is lehet semmi más közvetítő Isten és ember között. Ez nagyon fontos része az új szövetség üzenetnek, és senki ne engedje meg, hogy ezt ellopják tőle. Tehát Isten képes, csak Isten képes kegyelmet adni. És fontos a negyedik pont, hogy a kegyelmet nem lehet kiérdemelni, nem lehet megdolgozni érte, és nem lehet megvásárolni. Ugye itt a legdurvább dolog volt, hogy a búcsú szépdolák ügye, a Luther filmben is láttátok, ott arról volt szó, hogy a kegyelmet valaki megvásárolja, ez totális hazugság. Ugyanúgy nem lehet megdolgozni érte, tehát nem a jó cselekedetektől függ. Fontosabb a jó cselekedetek, nem arról van szó, de nem az üdvösség elérése szempontjából. Ezért fontos az öt szó le, hogy megértsük ezt a részét. És az ötödik, ami a legfontosabb, hogy Isten kegyelme korlátlan. Tehát minden bűn megvásárolja. Ugye tudunk a történelemből különféle gyilkosokat, akik ezeket öltek meg, és a végén fantasztikus módon megtértek, van az a dal is, amit mi is éneklünk, a hajós kapitányról, hogy is hívták állva.
A kapitány most.
Nem is a neve a fontos, de a maga dicsért.
Ő a szerelmem, ő a dalom.
Ezt egy olyan ember írta, aki ugye a rabszolgákat dobálta be a tengerbe, embereket ölt meg, és szörnyű dolgot tett, és élete végén egy óriási fordulatot az élete. Valószínűleg az Isten kegyelme, amiről azt szeretnék beszélni, megérintette őt, és fantasztikus módon megváltozott. Nyilván nincs idő, de azért majd mindenki kicsit próbálja ezen gondolkodni, hogy mi is a kegyelem, de alapvetően is egy picit visszamegyünk, ugye a kegyelem az Ószövetségben is volt, ha gondolkodunk, gondolom, hogy Noéra, Ábrahámra vagy Józsefre, hát József életében igazán Isten kegyelme működött, ahogy Ábrahámnál is, Noénál is, és ugye magán a válasz népén is Istennek a kegyelme volt, itt a szövetségkötésében is volt a kegyelem, de igazából, ha kegyelemről beszélünk, akkor az új szövetségekre gondolunk. Ugye a teológusok általában két részre hozták a Bibliát, hogy volt a törvény korszaka, és van a kegyelem korszaka. És ezért egy igét szeretnék felolvasni ehhez, ami a három nagyon fontos ige lesz a mai gondolatunk középpontjában, az egyik az Efézus 2:8-9, mert kegyelemből tartottatok meg, hit által, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez, nem cselekedetekből, hogy senki se kirekedjék. Ez az egyik alapvető tanítása az új szövetségnek, és ez is nagyon-nagyon fontos, hogy ezt, ugye én hiszem azt, hogy a reformáció az Istentől volt, de ez nem csak annak a kornak szólt, hanem folyamatosan. Ugye a reformáció az egy folyamatos üzenet, minden generációnak igenis kötelessége, hogy a reformációt folytassa, és az ígére, és csak az ígére hívja fel a figyelmet, és ennek a fő üzeneteit ne engedjük hozzátenni sem elvenni. Ugye az ige azt mondja, Jelenések könyvének utolsó részében, mit mondta a Jelenések könyvének utolsó mondataiban? Hogy aki bármit hozzátesz, vagy elvesz, és hangsúlyozom a hozzáteszed is, aki hozzátesz, az mind az átkok fogják kísérni, amik ebben a könyvben meg vannak írva. Tehát aki hozzátesz az igéhez, az átok, vagy úgy tűnik, hogy az, mintha olyan jó dolog lenne, hogy én kiegészítem az igét, de nem. Az ige azt mondja, hogy átok fogja kísérni. Átkok fogják kísérni. És ezért volt nagyon fontos ez a felismerés, ez az öt szó le. Mert nagyon könnyű az ember megtéveszteni azzal, mert olyan logikus, hogy akkor még kiegészítjük meg hozzá. De nem szabad. Öt szó le. Ezt még egyszer hangsúlyozom. Oké. És mi az utolsó mondata a Bibliának? Egyébként azt el tudjátok elmondani. Ki emlékszik erre? Az stimmel, az nagyon fontos üzenet tulajdonképpen. De mit van? Az utolsó mondat? Az Úr Jézus kegyelme legyen veletek. Ez az, és akkor ámen, de az már szó, az már nem mondat. Tehát, hogy nézzük. Tehát az utolsó mondat a Bibliának az, és miről szól? A kegyelemről szól. Az Úr ugye Pál apostol is hirdette a kegyelmet. Kegyelem és békesség legyen veletek. Minden, majdnem minden levelét így kezdik. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy megismerjük, mert a kegyelem tulajdonképpen ugye most vagyunk az új szövetségi résznél, ugye a görög résznél, a charis nevű görög szóból származik, ami örömöt jelent. Örömöt jelent is. Nagyon hálás vagyok, hogy felfedeztem a rádnak múltkori útján keresztül, a Joseph Prince nevű ember, aki a kegyelemnek a szintén nagy szószólója. Legalább 50 vagy 100 videót megnéztem a YouTube-on, és tulajdonképpen az egésznek az nem egy túl magasöklő tanítások vannak benne, de a végén mindig egy jó érzése marad az emberben, mert mindig a kegyelemről beszél, mindig az örömről beszél, mindig a belső megjelölésről beszél, és ez egy jó dolog. És igazából ez lenne a fő üzenet, hogy megértsük, hogy a kegyelem és az öröm az teljesen összekapcsolódó dolog. Tehát tulajdonképpen a kegyelemnek a megjelenése az ember életében az örömöt, a boldogságot kell, hogy eredményezze, úgy, ahogy láttuk a Luther filmben is, hogy előtte egy nagy vádlás, és mindenki, aki törvény alatt van, itt is lehetett látni, hogy nagyon sokszor a vallásosság törvénykezés vagy törvényességet okoz, hogy a Luther életében is, miközben ő mindent megtett, bevonult egy kolostorba, és abszolút mindenben eminens volt, mégis volt benne egy óriási vádlás, bűntudat, állandó szenvedés, mert nem ismerte meg az Isten kegyelmét. És ez volt az óriási dolog, amikor valaki Isten felé közelít, ugye ő is közelít felé, és ő is tett dolgokat, és az is nagyon jó volt, amikor kérdezett, hogy tudod, most mi lesz? És azt mondta, hogy fogalmam sincs. Ez volt a film, ez annyira tetszett nekem. Fogalmam sincs. De nem az, hogy most kitalált valamit, hogy mi lesz. Egyszerűen ment, tette azt, amit a szívében volt, és amikor megkérdezték őt, és ugye amikor, az nem volt benne a filmben, de ezt tudjuk, hogy ez így volt, megkérdezték utána, hogy miért vagy te annyira biztos, amit mondasz? És azt mondja, a belső lelkiismeretem nem engedi, hogy más tegyek. És ez nagyon-nagyon fontos. Tehát amikor az Isten által, a Szent Szellem által valaki, a Szent Szellem megújítja a lelkiismeretét, az igenis tud ilyen bizonyosságot adni az embernek, és ez valami jól a kegyelem. És amikor valaki ezt valóban Istennel összhangban teszi, akkor Isten megállja, és valóban képes olyan hatalmas dolgokat tenni, mint ami utána is történt el. Azt mondta, hogy fogalmam sincs, majd meglátjuk, mi lesz holnap. És ugye az is egy döbbenetes dolog volt, ami szintén ugye láttak a filmben, hogy ugye volt a Wormsi, az a híres, amikor megidézték, és ott a német római császár, hogy a filmben is ezt nagyon-nagyon jól lehetett látni, és gyakorlatilag megkérdezték tőle, hogy akkor most mit tegyen. Ugye nagyon vívódott, volt, azt lehetett látni a filmben, és nagyon jó volt, és ugye azt mondta, hogy kérek gondolkodásért, és egy napot kapott. És akkor az is egy döbbenetes jelenet volt, és nagyon sok helyen bejegyezték, mikor bement a kis szellájába, és szinte szó szerint küzdött a sátánnal. Ott lehetett látni, a film elég jó kiemelte, és elég előteljesen be is mutatta, amikor és ez valóban így van, és ez szintén nagyon fontos, az is egy Bibliának nagyon fontos tanítása, hogy a sátán egy szellemi lény, de egyben Isten is egy személy, a sárga is egy személy, szellemi lény, de személy. Nem, nem minden is jelen való. És hiszem azt, hogy időnként, amikor ilyen fontos dolgok, fontos emberek vannak, amikor elküldi a segédjeit, különféle főemberét, az személyesen küzdött. És ez nagyon jó megfogott, hogy személyesen küzdött és beszélt a sátánnal, nagyon nagy küzdelme volt, ez lehetett látni a filmben is, de a végén megerősödve és megtisztulva jött, és ugye amikor ott volt a kis senkiházi templomszolga, aki ugye próbált őt számon kérni a birodalom nevében, ő képviselte a hatalmat, aki ugye nevét sem tudjuk, és ugye nagyon durván beszélt Lutherhez, elkezdett beszélni, és így lemosta a szívet, meg is hőkölt, nagyon jó volt a film, valószínűleg meg is hőkölt, nem tudott mit csinálni, mert egyszer érezte azt az erőt, amit Luther megerősítette, és kimondta, amit ki kell mondania, hogy itt állok, más nem tehetek, és igazából egyetlen egy fontos mondata volt, hogyha bárki, és ez 500 éve így van, bárki is a Szentírás alapján bevizsgálja, hogy nincs igaza, hogy azonnal visszavonja. És érdekes, hogy eltelt 500 év, és azóta sem tudta senki bebizonyítani azt, hogy ő rosszat. És ott van a másik, ugye a ötösökben ugye öt szó le, ott a 95 tétel, és abban gondolkozta, hogy miért nem 100? Hát biztos Luther tudott volna még ötöt leírni. És akkor imádkoztam, hogy uram, miért van ez? És akkor jött egy gondolat, hogy ez szimbolikusan jelzi azt, hogy most megírtam 95-öt, de tudnék még írni mellé 195-öt is, mert a 100 úgy be van fejezve, az ami kerek dolog. De a 95 az nem kerek. Az azt jelzi, hogy itt abban hagyom, de tudnék még több százat írni. És ez is egy nagyon-nagyon érdekes dolog, hogy van elég jó ismerem, azt hiszem egyszer vettük is, volt itt a gyülekezetben foglalkoztunk a 95 tétellel. Mai napig szintén nem tudták megtámadni ezt a 95 tétel, és ennek ellenére semmi változás nem történt a másik oldalon. Ugyan történt egy-két dolog, ugye a tridenti zsinaton kinevezték különféle egyházi főségek, és a papoknak a különféle kicsapongásait megfékezték, meg voltak ilyen felszínű dolgok, de ezzel a 95 tétellel, meg az ott szülőjével kapcsolatban a mai napig az ellenkező oldalon semmi változás nem történt. Mai napig ugyanazok a tanítások, és ezért nagyon fontos, ma is hangsúlyozom, ezért is mindig nagyon fontos üzenete van a reformáció gondolatának, mert a római egyházban a tanítás változatlan. Változatlan. És ezért kell nekünk továbbra is, ma is ugyanúgy hangsúlyozni, az öt szólít, és ugyanúgy hangsúlyozni, hogy Istentől semmi nem választhat el, és az egyháznak nem az a dolga, hogy az ember és a kisebb Isten közé álljon. Mert Krisztus egyedül a közben járó. De menjünk tovább a kegyelemnek az irányába. Tehát ugye arról beszéltünk, hogy a kegyelem alapvetően egy meg nem érdemelt jóindulat, egy megbocsájtás, egy ingyenes ajándék, és nagyon-nagyon fontos, hogy ezzel szeretném folytatni, hogy ha valaki meg, és a kegyelemről ugye lehet beszélni, meg lehet tanítani, de egész addig nem ér semmit, amíg valaki nem tapasztalja meg az életében. Amikor valaki átél Istennek a kegyelmét, akár egy nehéz helyzetben, akár egy ima meghallgatás után, akár egy jó állás megkapásában, de higgyétek el, és az nem jelent, nincs az életben véletlen, nincs olyan, hogy véletlenül kapott a zsoldost egy jó állást. Ez nem igaz. Ez mind áldás. Ennek mind oka van. Mindennek oka van. Csak a mi kis emberi agyunk olyan, hogy amit nem értünk meg, hogy túl bonyolult, túl sok a változó, akkor azt mondjuk, hogy véletlen. Mindennek oka van. Ennek is oka volt. És minden másnak is oka van. És nagyon fontos, és sokszor beszélünk a gyülekezetés ellen, hogy a gyülekezetés olyan sok áldás, Isten olyan sok kegyelmét megértük, hogy sokszor csak átlépünk rajta. És akkor nagyon örülünk, és gyorsan elfelejtjük. Kérdés, hogy az ördögnek a munkája. És hogy mi volt az Ószövetségben, amikor valakivel Isten találkozott, hogy oltár bígített. Fogta a kis kövecskéket, ugye akkor nem volt más, 8-10-12 valami követ, és összefogott egy követ, és kvázi egy oltár épített azért, hogy emlékezzen meg mindig arra, hogy Isten itt mit tett vele. Valamilyen módon nekünk is nagyon fontos lenne, és néha megtettük, de én is meg kell tennünk saját életünkbe és életünkbe is, hogy időnként megemlékezzünk arról, amikor Istennek a kegyelmét megértük. Vannak kisebb és vannak nagyon nagy dolgok, amikor az embert óriási öröm éri, óriási áldás éri, óriási segítség éri, egy hosszú ima meghallgatás után. Tehát nagyon-nagyon fontos. És igazából, mint ahogy látok ezt Luthernél is, látok más embereknél is, igazából ez adja, az Istennek a kegyelme adja az, hogy valakinek a szolgálata folyamatosan megújul. Nem érzi az Isten kegyelmét, akkor az emberek belefásulnak, nyugdíjba mennek, erőlegszenek, de ha valaki, mint a János bácsi is megérzi, megtapasztalja az Isten kegyelmét, az nem tudja abba hagyni. Mert annyira hálás az Úrnak ezért a kegyelemért, és csak ez érteti. Ha Ha megnézzük azt, hogy a Bibliában milyen példákat látunk a kegyelemnek a emberi életet megváltoztató hatására, akkor talán legjobb, hogyha Péternek a példáját nézzük. Most egy kicsit megvizsgáljuk Péternek az életét. Tulajdonképpen Júdás után a legnagyobb bűnt kikövette Jézussal szemben Péter. Péter. Háromszor megtagadta, nem is akart vele hallani. Előtte vittett, hát ugye egy nagyon hullámzó, szívvilikus ember volt. És amikor Jézus feltámadt, megjelent, mert a tanítványok között volt. Kihez szólt először a tanítványok közül? Péterhez. Péterhez szólt. És ugye mi történt? Megkérdezte, hogy Péter, szeretsz te engem? És akkor mit válaszolt erre? Legyeltes a jóimat. És akkor másodszor is oda megy Péterhez. Megkérdezte, hogy Péter, szeretsz te engem? És akkor azt mondja, hogy őrizd a jóimat. És akkor harmadszor is megkérdezi Jézus, hogy háromszor tagadta meg, harmadszor is meg, hogy elsírja magát. És azt mondja, olyan te mindent tudsz, mindent látsz. És erre mit mond? Ez azóta is annak az alapja, a pásztori felelősség gyakorlatilag, hogy mit bízott az egyháznak ez a dolga, hogy legeltesse a jókat, nem pedig ugye Isten és ember közé álljon. Tehát ha valahol látjuk ezt a kegyelmet, és ugye mit látunk? Hogy körülbelül 50 nappal a megtagadás után gyakorlatilag 3000 ember megtér az ő beleigállására. Tehát hogyha ugye úgy szól az ige, hogy ahol a bűn növekszik, ott a kegyelem még jobban bővelkedik. És ami mai időben is látjuk azt, hogy mi vesz körül minket, és lehet látni szinte fizikailag, mint a gyomnövény, nő fel a bűn, és a bűn között vagyunk, hogy mindig ez az ige vigasztaljon meg minket. Hogy ahol a bűn növekszik, ott a kegyelem még jobban bővelkedik. Még jobban bővelkedik. És azt látjuk, hogy Istennek a kegyelme mit tud tenni, meg tud változtatni embereket, meg tud változtatni helyzeteket, meg tud védeni embereket, hogy amikor ugye Luther, ez nem volt benne a filmben, amikor csak oda nyomta a bélyet, az a pápai bulla volt. A pápai bulla azt jelentette, hogy Luthert kiátkozták, és napodéből azt jelentette, hogy bárki büntetés nélkül megölhette. Kimegy az utcára, és valaki késsel megöli, mert felhetszer, akkor nem volt ez a média, de még a mai médiában lenne, akkor ez simán felhetszerni. Oda megy, valami, azt sem tudja, hogy van szó, csak ezt mondták neki a híradóba, és szabadon megölhet, és nincs büntetés. És nem ölte meg senki őt, hanem gyakorlatilag abban a részben, ahol ugye bölcsődés uralkodott, szabadon élt, sőt, munkálkodott. Utána még nagyon hosszú idő keresztül, és igazából akkor erősödött meg. Ugye tudjuk, hogy az ellenreformáció kb. 25-30 éve később indult meg. Három pápa halt meg, akik kiadták a halálos ítéletet után, Istennek egy jó fintorra és jó humora, mert szerintem Istennek humora van. Három pápa halt meg. És utána három pápát ért túl, nyilván a tizedik le volt, aki kiátkozta ő bőven, de utána még tovább. És utána ugye tudjuk, hogy harmadik Pál volt az, aki végül is az ellenreformációt elindította. 1545-ben indult el az ellenreformáció, és ugye azt is tudjuk, hogy ugye amíg Luther a filmben is nagyon jól hangsúlyozta, teljesen elégedett az előszakot, és ő gyakorlatilag teljes egészében az írásaival, a gondolataival tudta egész Európát tűzbe robbantani. Az ellenreformáció elindult egy durva vallás háborúval, ami utána beletakadt a 30 éves háborúval, és 1555-ben volt ugye az augsburgi vallás vége, és akkor győzött igazán a német egyház, és akkor ismerték el az evangélikus egyházat azonos rangon. De hosszú időnek és nagyon sok ember életének kellett ember életet áldozta fel azért, hogy ez megtörténjen. Tehát térjünk vissza a kegyelemre. A kegyelemnek, hogy megértsük, hogy amellett, hogy ez egy áld, valamilyen módon, hogy még több is mondta, hogy a különbség az áldás meg a kegyelem között, tényleg, hogy látjátok ti ezt? Mi különbség az áldás meg a kegyelem között?
Áldás a második szinten.
Igen. Ugye a kegyelemhez mindenképpen bűn is tartozik. Az áldáshoz nem feltétlenül, tehát áldozat is lehet, hogy valaki teljesen bűntelen. De nagyon fontos, hogy a kegyelem meg a bűn összetartozik. És ugye szintén nagyon fontos, hogy miért tud minket Isten megáldani, és miért tud kegyelemmel részesíteni. Azért, mert amikor ránk tekint, nem minket néz, hanem hit által mi elfogadtuk Krisztust, és nem minket néz, hanem a Krisztust nézi. Ez szintén nagyon nagy kulcs üzenet az új szövetségnek. Ez a megszentelődésnek a nagyon fontos része. része, hogy amikor ránkénés, és ezért is nagyon fontos, majd fogunk járulni egy pár napot, és megnézem, hogy járunk idővel, valószínűleg fogjuk ezt majd folytatni, még van egy kis idő, jó. Fogjuk ezt folytatni, mert ez egy annyira fontos dolog. A másik dolog talán, amikor látjuk igazán Istennek a kegyelmét, ugye Péternél ezt látjuk, hogy gyakorlatilag először is egy mély bűn, mi történt, egy mély bűnbánatba esett, ugye Péter, amikor Jézusot találkozott. Ez szintén hiszem, hogy fontos, amikor az ember, hogy a bűnbánat, és utána jön a kegyelem. És ebből lehet talán erre menni. És a kegyelem felé elindul. És utána pedig a mélyből följön, és mint egy gejzír feltől, és gyakorlatilag mi történik? Péterből lesz a leghangosabb, a legerőteljesebb, és a Krisztusnak a legerőteljesebb szolgálat. Ugyanúgy Pálnál is. Itt is nézve egy kicsit más a történet, ugye Pál soha nem találkozott élőben Krisztuson, míg földi emberként él. Ugye a damaszkoszi úton volt az első találkozása, hogy előtte egy farizeus volt, aki szívből gyűlölte Jézust, és mindent megtett azért, hogy sőt, ő volt az élharcos, ő vitte a katonákat, hogy mindenkit börtönbe vessenek. Ismerjétek a apostolok cselekedetét, meg az egyéb írásokat. És mi történik? Ott is eltelik 3 nap, érdekes módon, az a 3-as szám, hogy itt is visszaköszön, ugye találkozik a damaszkoszi úton Jézussal, és csak annyit mond, hogy Miért üldözött engem? És azt mondja, ki vagy te? És akkor felismeri Jézus, és ugye tudjuk, hogy vak lesz, 3 napig nem lát, itt is van egy, nem eszik, nem iszik, és gyakorlatilag teljesen kiütötték, ahogy tetszik őt, és utána egy óriási változás, itt is van egy nagyon nagy mélypont. Egy óriási változás, ugye a legnagyobb hirdetője Krisztusnak ki lett, ha az új szövetségi adatokat nézzük, Pál. Ott vannak az apostolok, akik vele voltak, nyilván ott nagyon fontos munkát végeztek, de ha nézzük az új szövetséget, a legtöbb levele Pál írta. Az, aki mit csinált, előtte szívből gyűlölte Jézust. Itt is mi történik? Hogy megértsük a kegyelem. Istennek a kegyelme megérintette őt, és ami a jó hír, és ez ugye az evangélium azt jelenti, hogy jó hír. A jó hír az, hogy ez ma is itt van. Tehát mi is, hogyha megtesszük a megfelelő lépéseket, és mi is megéljük ezt a Isten kegyelmét, akkor ugyanígy meg tudja változtatni az életünk teljes egészében, és nagyon sokszor a sikertelen emberekből teljesen sikeresek lesznek, anyagilag is jó prosperálnak, ami szintén nagyon fontos üzenet, ezt nem tudtam elmondani a reformációnak, ugye arról beszéltünk, hogy a helyes vallásgyakorlás mennyire fontos. Mert ugye sokan beszéltünk, hogy valamit mellé teszünk, akkor valaki átkozott lesz. De az is sokan tudják, hogy valaki templomban jár, meg ide-oda jár, hogy az milyen jó dolgot tesz. A Luther azt mondta, és ez nagyon-nagyon kulcs mondta, ezt elmondom múlt héten, de most meg is ismétlem, hogy csak a helyes vallásgyakorlat hoz Isten áldását, ha valaki rossz vallásgyakorlat éget, akár az átkot is hozott az életére. Ez szintén a reformáció, egy nagyon fontos kulcsmondata volt. Hogy a helyes és a helyes vallásnak mi az alapja, és itt jön vissza, hogy sola scriptura, csak az ige. Csak az ige, hogy a Zwingli azt mondta, és ő a svájci reformációnak is gyakorlatilag Calvinnak a előfutára volt szellemes szellemének, hogy csak azt tartsuk meg, ami a Bibliában van, és mindent dobjunk ki. És utána, amikor meghalt Zwingli, utána jött Calvin, és ezt vitte tovább gyakorlatilag a magyar református egyháznak. Mindent dobjunk ki, ami nem erősít meg az ige, mert miért? Mert az átkot is hozhat, vagy le van írva a jelentések könyvében. És ez nagyon fontos, mert nagyon sok ember így van, és ugye ennek a legdurvább kiterjesztése az, hogy mindenki egy Istent imád, hogy jönnek utána külön a muzulmán, meg a buddha, meg minden más, hogy mindenki egy, hogy ez ilyen szokásos szöveg, az emberek mondanak is, hogy feláll a szőlő hátamon, hogy mindenki egy Istent. Nem! Sőt, nem, de még akár itt is, hogy valaki Krisztus, látszólag Krisztus hirdeti, de hozzátesz, az átkozott lesz, ezt mondja, ez nagyon-nagyon-nagyon fontos dolog ez. És nagyon-nagyon fontos, hogy az 5 szóle, amiről a múlt héten beszéltünk, amit le is írtam, talán is olvastátok, és felrakom a weboldalomban is. Hogy miért ennyire fontos ez? Mert ha hozzátesz valaki, átkozott lesz. És ez Jézusnak is, amikor visszament a mennyben, mi volt a legfontosabb? Az utolsó mondata? Hogy menjetek el az egész világba, és hirdessétek ezt az evangéliumot. És itt is, hogy a Biblia végén mond. Ezt meg kell értenünk, és ez is, hogy csak megint érjük vissza a reformációra, hogy értsünk meg ezt, hogy oké, okay, hogy mi ezt mondjuk, de még ezt is hozzáteszünk. Nem lehet! És ezt 500 éve, és most is aktuális még, azért már ennyire színen, hogy ezt megértsen mindenki. Csak az írás, sola scriptura. Most, de most kérjük vissza a kegyelemre, ugye, mert alapvetően erről beszélünk. Kanyarodjunk vissza itt az Ószövetségnél, ugye beszéltünk arról, hogy a pátriárkák korában is működött is meg a kegyelme, de mi a különbség? Ugye az Ószövetség azt mondja, hogy a kegyelem kiáll mindenkire, míg az Ószövetségben kire? Csak a profétákra és a királyokra. De ennek ellen mégis tanulságos, tehát csak megnézzük a Józsefnek az életét. Ugye a Józsefnek az élete, ha úgy teszik, az első része, az egy csődtömeg, az egy katasztrófa. Ugye először is József nagyszájú volt egyik hozzá. Mert visekedett a testvéreit, bosszantotta a testvéreit. És ebben a napnál is játszott, meg volt a kedvenc gyerek, és színes, gyönyörű, szép kabátot adott neki. És ekkor a testvérei azt mondta, hogy meg kell ölni ezt az embert. Ezek gondolom, hogy a testvére eljut oda, hogy meg kell ölni ezt a Józsefet, mert annyira ciki állama. És fogták, ugye volt egy első adató alkalom, amikor kiküldte az apja, hogy ételt vidd a testvéreinek. Mi történt velük? Bedobták a kútba. Aztán mondották, hogy hát ez jó, de miért ne csináljunk pénzt belőle? Ott is már előjött az anyagiasság. És jött, hogy eladták abszolút, ha ott van a kútban is meghal, akkor az gáz lett volna. De ugye itt van megint az Istennek a kegyelme, meg az apró részei, hogy jött valóban egy gondolat. Ugye ez is egy nagyon-nagyon érdekes dolog, hogy honnan származnak az emberi gondolatok. Most nagyon nem mennék bele, mert ez külön tanítás megélne, de lényeg az, hogy a gondolatok szellemi állapotok. Ugye a gondolatok ötösen jönnek az emberek, és Luther azt mondta, volt egy híres mondás, hogy azt nem tiltottad meg a madaraknak, és a madarakat a gondolatokat értette, hogy a fejed fölött repkedjenek. De azt, hogy fészket rakjanak a fejeden, azt már igen. Ez pont erről szól ez a dolog, hogy a gondolat, ez nyilván nem a madarakról volt szó, hanem a gondolatokról volt szó, hogy gondolatok folyamatosan röpködnek az ember feje fölött, de mi az, amit befogadunk, és mit magunkért teszünk. Itt is jött a gondolat, és érdekes módon ezt befogadta, nyilván ez sem véletlen, megint hangsúlyozva. És mi történt? Na, vegyük ki a kútból, adjuk el, mennyivel jobb biznisz. És hogy innen jött a dolog, és akkor bekerül a viszonylag jó helyre, itt is van benne egy dolog, a fáradt egyik főembernek, a főparancsnoknak a házával, gondolhatnánk, hogy ma jó dolga lesz, de ott is mi történik vele? Ugye a Pontifár felesége beárulja őt. És teljesen, és megint igazságtalan, hogy megint az emberi igazság. Rengeteg vita, háború, házassági vita mindenről, hogy de nekem van igazam! Kinek van igaza? És mit mond erre az ige? Hogy az embernek az igaza olyan, mint a szennyes rongy. Nem érdemes az ember az igazát minden állam, minden, mert abból az összes probléma megyőkele. Itt is mi volt? Tulajdonképpen Józsefnek igaza volt, és mi történt? Bement a bekorban, mert hisztizett volna, hogy de nekem uram! És akkor sokan ezt mondanak, amikor valakivel nem is hisz Istenben, de baj éri, akkor mi szokott lenni az emberek első dolog, hogy miért engedi meg az Isten ezt? És akkor megint ez a dolog, hogy önmennek a haja égnek áll, amikor a haj ez különféle szituációkban. Olyan lehet, akik semmi köze Istenhez, nem is hallod, nem is tud Istenről semmit, de azt rögtön tudja, hogy vádolja őt. És mondja, hogy engedheti meg Isten, nem tudom hány gyereket megölnek a közel-keletre, és hogy különféle szövegekkel jönnek. Ilyenkor persze le kéne ülni, és legalább egy fél órán kéne beszélgetni, hogy megértsék, de általában nincs előtt. De itt is jön a kegyelem. Hogy ahhoz, hogy az Istennek a, és ez megint nagyon fontos, Istennek a kegyelme meg tudjon nyilvánulni, ahol sokszor át kell menni mind nehézségen. Úgy átment Péter, Pál is átment, de milyen dolog, hogy valaki leesik a gólról, három napig nem lát, és nem volt rá garancia, hogy valaha is látni fog. Hát amikor valaki három napig nem lát, próbáljátok csak ki, hogy három napig kunyátok be a szemeteket. De hosszúból a szörnyű idő. Nem volt rá semmi garancia. És mitől gyógyult meg? Hogy elküldte az egyik Jézus egyik tanítványát, és azt mondta, hogy imádkozz érte. Azt, akit üldözött. És ugyanez volt Józsefnél is. Mi volt? Még rosszabb helyzetbe került. És utána, és csak hogy mennyire fontos, hogy a kitartás. És utána ott volt a főpohárnok, ugye, akinek megfejtette az álmát, és azt mondta, hogy na, majd ha kikerülök, akkor visszahoznak. Mi történt? Hát jól elfelejtette. Majdnem egy év eltelt. És a börtönbe egy év, azért az nem kevés idő. És akkor megint ez van, hogy József mennyire ki volt téve annak, hogy az Istennek a kegyelméért mire van szükség? Van a kitartása. És akkor utána is megint, hogy nincsenek véletlenek, jött a fáraó, jött megint a kedvező összjáték, és akkor jött eszébe a főpohárnak, hogy hoppá, valami van egy itt a börtönben, hát ha ennyit ilyeneket szeretek, akkor is magára gondolok, magamnak, hogy a fáraónak segítek, jó fiú leszek, és akkor kihozták, és onnantól jött meg a kegyelem. És ugye felemelték őt, és mint a gejzír, amikor Isten a kegyelem végre meg tud jelenni, akkor mint a gejzír úgy fejtölt, és felemelte Józsefet, és gyakorlatilag a fáraó után a második, a legnagyobb ember lett. Azért ez egy nagy kárbódás, nagy jó átvétel. És utána élete végéig, ugye tudjuk, egész Izraelben meg tudta költöztetni az Egyiptom földjére. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy megértsük ezt, hogy a Istennek a kegyelme hogyan működik, és befejezés előtt néhány gondolatot lehetnék mondani a kegyelemmel kapcsolatban, de hosszú konkrétan beszélve ez annyira fontos. Ugye az előbb beszéltem, Titus 2.11, mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. És ez ami nagyon fontos. És ugye ha az evangéliumról beszélünk, vagy jó hírről beszélünk, hogy ezt a kegyelmet, amiről beszélünk, ami megnyilvánult Pálnál, megnyilvánult Péternél, vagy Józsefnél, vagy bárki másnál, ezt mi is ma is megjelentjük. És erre élő példa, megint aggódjunk ezt, a Luthernek az élete. Ott is ugyanez volt, hogy volt egy nagy mélypont, egy óriási vár, és utána egy óriási, gyakorlatilag nem is tudjuk elképzelni, hogy micsoda, hogy iszonyatos erő volt. Tehát ma úgy kéne elképzelni a Rómának azt az idejét, mintha együtt venni, összevennék az Egyesült Államok a katonai hatalmát, belevennék mondjuk a Párizs, tehát Washington, Párizs, meg itt tudom, Róma együtt, ami ma jelentős pont, ezt mind összeraknánk, akkor értenék meg, hogy milyen hatalma volt abban az időben Rómának. Tehát egy óriási hatalom volt. Gazdasági, kulturális, és minden fronton. És ezzel szemben egy jelentéktelen város, akit Németország nagyon messze hozom mától, azért most is messze van, de akkor még nagyobb volt a távolság. Egy német jelentéktelen városban egy jelentéktelen ismeretlen kis pap elkezdett pattogni. 25 évig nem is foglalkoztak vele gyakorlatilag a Rómában. 25 év telt el, mire az ellenreformáció elindult. Hát érjük vissza most a kegyelemnek a korszakát. Ha szeretnénk megélni ezt az örömöt, ezt a sikerességet, ezt a prosperitást, amit az Istennek a kegyelme tud adni, akkor három dolgokkal kell megszabadulni. Ezt bármelyik eddigi három példánál láthatjuk. Az első, hogy meg kell szabadulni minden károsztatástól. Minden károsztatást. Hogy az ördögnek egy nagyon-nagyon bevált támadási módszere, hogy károsztak ez embereket, hogy te akarsz egy bizonyságot tenni? Hát ki vagy te? És akkor rögtön sorolja mindeniket. Ismeritek ezt, ugye? Biztos volt benne. És akkor jönnek ezek a gondolatok. Ugye megint bőle beszélni, honnan származnak a gondolatok. Mikor valaki csinálni akar, majd jönnek a gondolatok. Jönnek a madarak, elköltnek a fejünkből. Kinek engedjük meg, hogy fejünkre szálljon, és ki az, aki elhesegetünk. És akkor erre mi a válasz? Ugye mit tanulunk ebből a Isten kegyelméből? Hogy nem, én bűnös vagyok, de hitem van Krisztusban, és Isten nem rám tekint, hanem Krisztusra. És így ezért én igaz ember vagyok. Értitek ezt a nagyon fontos válasz? És akkor sátán egy elhúz. Nem tud tovább válni. Ugye meg kell különböztetni azt a vádlást. Ugye a gondolatok alapvetően három helyről jönnek, erről már sokszor beszéltünk, lehet Istentől, lehet az ördögtől, meg lehet a saját gondolataim is. Hogy ezt a háromat megkülönböztessük, ez nem olyan egyszerű dolog, ez nagyon-nagyon nehéz dolog. Nagyon-nagyon nehéz dolog. Ilyenkor, amikor ezt kijelentjük, és nagyon-nagyon fontos, hogy álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek. Tehát ez az első, hogy így védekezzünk. Mert nagyon-nagyon sokszor ez a kárhoztatás, ismeritek ezt? Aki ismeri, tegye fel a kezét. Én ismerem. Az biztos. Nagyon sokszor van ilyen. És semmit nem tehetsz. Hát hiába gondolod, hogy te majd meggyőzöd az ördögöt, esélyed sincs a leszembe. Esélyed sincs. Csak Krisztus tudja legyőzni. Nagyon-nagyon fontos. És itt is megint. Hogy igen, még egyszer mondom, annyira fontos. Igen, én valóban bűnös vagyok, lehet, hogy ezt meg ezt tettem, nem volt helyes, megbántam, és ezért hit által elfogadom Krisztusnak a kereszten történt helyettesítő áldozatát. Ez is egy olyan mondat, amire az ördög el fog menni. Mert muszáj elmennie. Tehát az első dolog, a három dolog, hogy a minden ilyen kárhoztatástól, más dolog a lelkiismeret, és azért ezt is egyik rögtön hozzá, más dolog, amikor Isten akar minket helyreállítani. Tehát ez is egy olyan dolog, hogy meg kell különböztetni, a kárhoztatást az ördögtől jön. A helyreállítás az Istentől jön. És ez mind gondolatok formájában. Amikor Isten helyre akar minket állítani, nagyon sokszor a lelkiismeretünkön keresztül. Ez is nagyon fontos, hogy ezt meghalljuk, és erre megfelelően reagáljuk.
De a kárhoztatástól mindenképpen szabaduljunk meg. A hívő ember nem áll kárhoztatás alatt, hanem kegyelem alatt. Kegyelem alatt. Nagyon fontos. Hogy Istennek a haragja nagyon sokszor a hitetleneken van. És ezt a mai világon is látjuk. Nagyon sok ember panaszkodik, nagyon sok emberrel valóban nagyon dolgok történnek, amik ezt lehet látni, hogy valami azért átkozhatod az életét. Ugye a Biblián megvan oldva, hogy a kimondott szavak áldást vagy átkozhatnak. És nagyon sok embernek lehet látni, hogy átkozhatnak az életét, nagyon sokszor azért, mert megtagadja a hitet, megtagadja Isten, és megtagadja Krisztust. És ilyenkor ilyenek az embernek egyetlen egy dolgot lehet üzenni, mit? Hogy térj meg, és fogadd el Krisztus megváltónak. Mert nem tudja magát megszabadítani. Az Isten haragja a hitetleneken rakozik. A második, a kárhoztatás, amit meg kell tennünk, hogy meg kell szabadulni mindenféle emberi kötelességektől. Azért, hogy az ember próbál olyan dolgot tenni, olyan dolgot cselekedni, amiért azt hiszi, hogy majd Isten őt beviszi a mennybe. Jó cselekedetek nagyon fontosak, most már szintén beszéltünk, hogy ismerjük a Jakab levelét, de a jó cselekedetnek gyümölcsöknek kell lenni, és ez a kulcs. Tehát nem lehet jó cselekedetekkel bekerülni a mennybe, hanem csak kegyelemből, hogy meg kell szabadulni mindenféle emberi érdemtől, hiszen az emberi érdem képtelen elérni az Istennek a kegyelmét. Tehát a kegyelemnek nagyon-nagyon sok oldala, nagyon sok ányalata van. Alapvetően egy öröm, alapvetően egy szabad élet, egy felszabadulás, egy valóban olyan szabadságot ad az ember életének, amit semmilyen más módon nem tud elérni. Hiába van rengeteg pénze, hiába van bármilyen. Ha nem éri meg az Istennek a kegyelmét, az élete nem lesz teljes. Tehát nagyon fontos, hogy harmadik, megkezdünk mindenféle emberi érdemtől, amivel próbáljuk, és ez megint azért fontos elmondani, mert az előbb beszéltem arról, hogy eltelt ugyan 500 év Luther Márton óta, de a legfontosabb dolgokban nem történt az égvilágon semmi. Ma is bizonyos egyházban azt tanítják, hogy jó cselekedetekkel lehet megbejutni. Sőt, a jó cselekedetekkel gyakorlatilag a purgatóriumban az ember bekerülés, ott még a kisebb bűnöket le lehet emelni. Ez mind Biblia ellenes. Ez mind Biblia ellenes. De ez a mai napig nem változott. És azért fontos erről beszélni, mert ez még mindig benne van a köztudatban. 500 év után is. Tehát meg kell szabadulni minden érdemtől. Nagyon fontos, hogy jó cselekedetek, fontos, hogy Istennek dicsőséget szerzünk, ez egy megint egy másik dolog, mert ha valaki megéli Istennek a kegyelmét, és ezeket a szabályokat betartja, ez nagyon fontos, csak ezeket a szabályok betartásával lehet ezt elérni, akkor egy gyümölcse az valóban az lesz, hogy jót fog cselekedni, jót tesz emberekkel, és Istennek dicsőséges életet fog élni. De ezek a gyümölcsök már. Nem szabad összekeverni a gyümölcsöt a fával. Nézzük meg az Isten kegyelmének a megnyilvánulását. Ugye olvastuk, és ez nagyon fontos, hogy ez a különbség az Ószövetség és az Újszövetség között, Titus 2.11, mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. Nagyon fontos, hogy ez a kegyelemnek a megnyilvánulása, mint Róma 3.24, megigazulván ingyen az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban való váltság által. Vagy a Róma 5.20. A törvény pedig bejött, hogy a bűn növekedjék, de ahol megnövekedik a bűn, ott a kegyelem sokkal inkább bővölködik. Itt egy görög szó van, egy ilyen szuper kegyelem, gyakorlatilag ilyen többszörös, tehát a bűn csak megnövekszik, a kegyelem meg a sokszorosára növekszik. És mindig ez a mai időben is ez biztosul minket. Hogy amikor látjuk, hogy a bűn hogy növekszik, hogy a kegyelem is meg fog nőni. Efézus 2.5.8. Minket, kik megvoltunk halva a vétkek miatt, megelevenített együtt a Krisztussal, és együtt feltámasztott, és együtt ültetett a mennyekbe, Krisztus Jézusban, hogy megmutassa a következő időkben az ő kegyelmének fenséges gazdagságát hozzánk való jóságában a Jézus Krisztusban. Mert kegyelemből tartottok meg hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Ezek mind az igék, le is írtam ezeket, úgyhogy ha gondoljátok, nem olvasok fel mindent, de ezt olvassuk el. A másik dolog, hogy amire még fontos felhívni, hogy nagyon fontos, a Galata 5.4-ről van szó. ami úgy szól, hogy elszakadtak Krisztustól, akik törvény által akartak megigazolni, és a kegyelemből kiestek. Sokan ezt úgy értelmezik, hogy valaki elveszti az üdvösségét. De nem előtt, arról van szó, hogy a hívő ember dönthet arról, hogy törvény alatt él, vagy kegyelem alatt. És ugye ez pontosan arról szól, hogy éljünk kegyelem alatt. És ugye ötödik is talán befejeződött előtti gondolat, ami arról szól, hogy Isten, ha naponta Isten kegyelmét székéző, ez a zsidó levél 4.16-ban van benne, amit így tanít. Járuljunk azért bizalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk, és kegyelmet találjunk alkalmas időben való segítségünk. Ha naponta a kegyelem királyi székéhez járulunk, kegyelmet kapunk, mindennapi szükségeink kielégítésére. Ez egy új fordítás, de gyakorlatilag teljes egészében az, hogy az ilyen. Tehát még egyszer, ha be kell fizetni a csekkeket, és nem tudunk mit tenni, akkor mit kell tenni? Ha naponta a kegyelem királyi székéhez járulunk, kegyelmet kapunk a mindennapi szükségeink kielégítésében is. És akkor talán még az utolsó záró gondolata, amiről az előbb beszéltünk, és ez még fontos, hogy Isten romolhatatlan kegyelme. Tehát a Róma 4.13-16 mutat rá, ami így szól, hogy mert nem a törvény által adott az ígéret Ábrahámnak, hogy az ő magvának, hogy a világ örököse lesz, hanem a hitnek igazsága által. Mert ha azok örökösök, akik törvényből valók, hiába valóvá lett a hit, és haszontalanná az ígéret, mert a törvény valagot nemsz, ahol pedig nincs törvény, ott a törvény ellen való cselekedés sincs. Azért hitből, kegyelemből legyen, hogy erős legyen az ígéret az egész magnak, nem csak a törvényből valóknak, hanem az Ábrahám hitéből valóknak is, akik mindnyájunknak az atyák. És ez is egy óriási dolog, hogy ugye, ami Ószövetség gyakorlatilag a zsidókról szól, meg a zsidóknak hivatott, addig az Új Szövetség mindenkinek. Ez is egy nagyon fontos központi üzenet. Ahogy Ábrahámnak adatot, ugyanúgy mindenkinek elnyerik Isten kegyelmének élvezetét hitáltal, mivel a kegyelmet nem lehet megrontani úgy, hogy cselekedet által érnénk el. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy szabaduljunk meg a törvény alól, mert mai napig a törvénykezés nagyon sok gyülekezetben, egyházban mindig megmaradt, beszivárog. Nem lehet valamilyen módon adnak ellenére tenni ellene, hogy a végig az Új Szövetség előzel, hogy szabaduljunk fel, élvezzük Istennek a kegyelmét, és legyünk győztes mentalitásban. Tehát ezt a három példát, ez mindig jusson eszünkbe, amit végignéztünk Péternél, Pálnál, vagy akár Józsefnél is, hogy próbáljuk, hogy meg kell élnünk a mélypontokat, ez mindegyikben benne volt, de utána Istennek a hatalmas kegyelmét fogjuk megkapni. És legyünk kitartók. Amen. Amen. Amen.